Krónikák második könyvének a hetedik részéből fogom olvasni Isten igéjét, a hetedik résznek a 11. versétől a 22. versig. Amikor Salamon sikeresen elkészítette az Úr házát, a királyi palotát, és mindazt, amit elkészítetni szándékozott Salamon az Úr házában és a maga palotájában, akkor megjelent az Úr Salamonnak éjjel, és ezt mondta neki: meghallgattam imádságodat, és kiválasztottam magamnak ezt a helyet az áldozat házául. Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy leegyék a földet, vagy ha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Szemem már nyitva van, és fülemmel figyelek az imádságra ezen a helyen. Kiválasztottam és megszenteltem ezt a házat, azért itt lesz a nevem örökké, itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor. És ha te előttem jársz, ahogyan járt apád Dávid is, és úgy teszel mindent, ahogyan megparancsoltam, rendelkezéseimet és törvényeimet megtartod, akkor állandóvá teszem királyi trónodat, ahogyan megígértem apádnak, Dávidnak, mikor ezt mondtam: nem vesznek ki utódaid és uralkodnak Izraelben. Ha azonban elfordultok tőlem, és elhagyjátok rendelkezéseimet és parancsolataimat, amelyeket elétek tártam, ha más isteneket fogtok tisztelni, és azokat imádjátok, akkor kitépem őket földemből, amelyet nekik adtam, ezt a templomot, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elől, őket pedig példabeszéd és gúnytárgyává teszem minden nép előtt. És bármilyen felséges is ez a templom, mégis aki csak elmegy majd mellette, borzadva kérdezi, miért bánt így az Úr ezzel az országgal, és ezzel a templommal. És ezt fogják rá felelni: azért, mert elhagyták az Urat, őseik istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenekhez ragaszkodtak, azokat imádták, és azokat tisztelték. Ezért hozta rájuk mindezt a veszedelmet. Eddig Isten írott igéje. Jöjjetek, testvérek, emeljük fel a szíveinket Istenhez. Urunk, hadd dicsérjük a te nevedet, a te igédért, amit adtál olyan bőkezűen számunkra. Köszönjük az elmúlt hetet, áldunk téged minden eseményért. Köszönjük azt, hogy megállhattunk többször is a te színed előtt, olyan jó testvéri körben dicsérni a te nevedet. Áldunk téged és magasztalunk azért, hogy te minden alkalommal, minden egyes alkalommal, akárhol voltunk, megsegítettél, ott voltál velünk. Köszönjük azt, hogy te valami egészen különleges figyelmet szentelsz nekünk, és olyan jó volt hallani ezt a bizonságtételit is a dicséretek között, és olyan jó megnyugodni abba, hogy te igenis békességet adtál nekünk. Áldunk téged és magasztalunk azért is, hogy most itt lehetünk együtt. Áldunk téged azért, hogy várhatjuk a te igédet. Köszönjük azt, hogy te munkálkodtál azon, hogy ma ide jussunk. Köszönjük azt is, hogy te munkálkodsz azon is a te szent lelked által, hogy megnyissuk a szíveinket. És arra kérünk, hogy áld meg az ige hirdetőjét. Áld meg, Urunk, gazdagon őt. És add, hogy megérthessük mindazt az igét, amit tőled jön ki. Szenteld meg ezt nekünk, Urunk, és engedd meg, hogy megcselekedjük azt. Ne legyünk olyanok, akik, hogyha elfordulunk és kimegyünk ebből a házból, akkor egészen más utakat járunk. És add, hogy a világ, aki annyira sóvárogva várja, hogy mi itt legyünk közöttük, tényleg megláthasson rajtunk keresztül is téged. Olyan nagy kincs ez, és olyan nagy kegyelem, hogy te együtt akarsz munkálkodni velünk. Legyél így közöttünk, Urunk. A te nevedben, Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg minket. Amen.
Ha 20 évvel ezelőtt összegyűltünk volna, vagy amikor 20 évvel ezelőtt összegyűltünk volna itt, mi nem tudtunk összegyűlni itt ebben a teremben, mert ez a terem még nem volt itt. De 20 évvel ezelőtt volt az, hogy mi először, mint gyülekezet jöttünk erre a telekre, és akkor volt egy alapkör letétel. És most szeretnék mutatni egy pár képet arról az időről, amikor 20 évvel ezelőtt épült ez az épület. Csak sorban lehet lenni a képekkel, ez lehet látni most, ami pinci szint van alattunk. Következő. Akkor ez már volt az a nap, amikor volt az alapkörletétel. Mi ott álljuk most, ami a fulcíten most. És ami lent van, ahol az alapkör van, az a pincében van. Tovább. Ez már a kulcsa rész. Tovább. Előről. Tovább. Ez volt az első alkalom itt a gyülekezeti házban. És így nézünk ki most. Ha valaki nem figyelt, amikor érkezett ma, akkor esetleg nem észrevette, hogy most 20 év után történt egy kis felújítás a házban, és most a ház elő van egy kereszt. Köszönöm szépen a képeket. Annyit mondom, hogy igyekeztünk most az utolsó hónapokban egy kicsit felújítani a ház 20 év után. A földszinten lett felújítva teljesen a konyha, a székeket lett áthúzva ott. Tegnapi napon kb. 20-an voltunk itt, akik segítettek felrakni a keresztet, és közben a nyilas zárokat próbáltunk egy kicsit rendbe hozni. Még mindig van egy kis munka ott, de fontosnak látjuk azt, hogy ez a ház, amiben vagyunk, azért itt van, hogy mi tudunk használni ezt az Isten dicsőségére. Nekem egy kicsit két oldalú ezt az ünnepség, mert az egyik oldalon, amikor én gondolkodom vissza 20 évvel ezelőtt, amikor volt az alapkörtétel, ha most körülnézem, nagyon kevesen vagyunk itt, aki akkor ott voltunk. Van legalább 10 ember, aki akkor itt volt velünk, aki most már Istennél van. Hazaköltöztek. Van egy másik 10 ember, aki elköltöztek, és amiatt nincsenek itt. És van még egy 10-20 ember, aki elmentek más gyülekezetekbe, vagy van olyan, aki elfordult Istentől. És esetleg az a legnehezebb, amikor gondolkodom ilyen emberekről. De valahogyan, amikor mi gondolkodunk egy épületről, azt kell látni, hogy a lényeg a mi szolgálatunkban nem egy épület. A lényeg az emberek. És én emlékszem, amikor indult ez az építkezés, több lelkész mondta nekem, hogy Monti, vigyázzatok. Mert van egy veszély, amikor van egy építkezés. És a veszély az, hogy az emberek odaszannak az energiák arra, hogy legyen kész az épület. És ha az épület megvan, akkor valahogyan azt mondjuk, hogy jó, most már befejeztünk a munkát. Most már minden megvan, most már tudunk pihenni. És valahogyan az volt a cél 20 évvel ezelőtt, és az a cél ma, az, hogy ne újjunk le és pihenünk, hanem most az ideje, hogy valami újat indulhat. Hogy valóban tudunk keresni az utat, hogy szolgáljunk az Úrnak. Érdekes volt, ahogyan Isten készítette azt az időt 20 évvel ezelőtt, amikor csináltunk ezt az építkezést. Az egyik dolog volt, hogy akkor, amikor mi építettünk ezt a házat, a kormány biztosította egy olyan lehetőséget, mint egy ház, hogy tudtunk visszaigényelni az áfát. És akkor így lényegesen olcsóbb volt. volt egy másik lehetőség, hogy abban az időben volt egy olyan intézkedés a kormánynál, hogy az a polgári szolgálat. És voltak olyan emberek, akik nem a katonaság, hanem itt a gyülekezetben, abban az időben szolgáltak. Ha jól látom, hárman vannak itt, akik végeztek ilyenfajta szolgálatot a gyülekezetben, abban az időben. A Hátó Zsolt volt az egyik, a Weber Miki volt a másik, és a Vízi Gerger volt a harmadik. És nagy öröm volt, hogy Isten biztosította ezt a lehetőség, aki nincs itt ma, aki szinte polgári szolgálatos volt, a Forcé Gábor. És ezek az emberek tudtak segíteni nagyon sok mindenben, amikor volt egy ilyen építkezés. És akkor ezzel tudunk látni azt, az Isten gondviselése volt ebben az egész folyamatban. És ma délelőtt mi inkább akarunk visszamenni az Ószövetségbe, mert az az érdekes módon, hogy mi nem látjuk az Új Szövetségben egyszer se, hogy egy gyülekezeti házat felszenteltek. Mert megint azt látjuk, hogy a hangsúly nem az épületen van. A hangsúly van az, hogy milyen a gyülekezet. De egy pár percre akarunk visszamenni ide a Krónika második könyvébe, a felolvasott igét, és akarunk látni azt, hogy mi történt akkor, és utána akarunk látni, hogy mik azok a tanulságok nekünk ma a 21. században. Ha visszamenjünk egy-két fejezet, látjunk itt a Kettő Krónikában, az 5. részben, az első versben, hogy kész lett az építkezés, a templom, az kész lett. A különböző dolgokat építettek a templom körül, azok készek lettek. És akkor Isten lépett közbe, és azt mondja, hogy jó, akkor most már itt az ideje. Odaszánni ezt az épület Istennek. Amikor a király kezdett foglalkozni ezzel, a 6. rész, a 14. versben látjuk az imádságban, amikor azt mondja, hogy nincs hozzád hasonló Isten. Megint olvas. Nincs hozzád hasonló Isten. A különböző népek voltak olyan isteneket, akik ők imádtak. De itt az imádságban ő azt mondja, hogy nincs hozzád hasonló. Csak egy, ami a valódi Isten. És ahogyan olvasunk, ő azt mondja, hogy hőségesen megtartod a szolgáid kötött szövetséget. Isten egy szövetséget kötött az ő népével. És Isten abban a szövetségben ő hűséges maradt. És utána olvasunk szinte abban a versben, hogy milyen az ő irgalmasága. Az soha sem nem múlik el. Egy pár héttel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy van egy veszély a mi életünkben, hogy mi valahogyan korlátozunk Istent. Mi kialakítjuk egy saját képünk Istenről, ami sokkal kisebb, mint a valódi Isten. És ha mi ezt csináljunk, ezt a mi karunkra megy. Mert akkor mi nem tudunk úgy bízni benne, akkor mi nem tudunk úgy fordulni hozzá. És azért az ő imádságában itt a király hangsúlyozta azt, hogy milyen az ő Istene. Fontos azt is, hogy látjunk, hogy van kétfajta szövetség. Az egyik fajta szövetség, amit látjunk az Ószövetségben, az egy olyan szövetség, amit Isten kört emberekkel, ami feltételek nélkül van. De voltak más szövetségek, amit Isten kötött emberekkel, amiben voltak feltételek. Gondolkoztam azt, hogy esetleg mi a 21. században nem nagyon használjuk azt a szó szövetség, ez nem valamit, hogy mi kötjünk egy szövetséget valakivel, de én azt mondom, hogy az egyik értelemben a szülő egy szövetségi kapcsolatban van a saját gyerekeivel. És mint szülő, a szülőben van egy szövetség a gyerekével, és az egyik része annak, hogy a szülő azt mondja, hogy ő fog szeretni a gyereket. Az egy szövetség. Én szeretem az én gyerekemet. Az, hogy én szeretem, vagy én nem szeretem, az soha sem függ a gyerektől. A soha sem függ a gyerek viselkedésétől. Mert szülő van egy olyan szövetség. És mi azt mondjuk, hogy mindegy, hogy mit csinál az én gyerekem, én szeretem őt. A szeretet az egy olyan szövetség, ami feltételek nélkül. De ha mi tovább olvasunk, azt látjuk, hogy Isten és az ember között van egy ilyen szövetség. Hogy mi biztonságban vagyunk, amikor mi az Isten kezében vagyunk. De ugyanakkor, ahogyan én mérném mondani, a szülőknél is van egy másik fajta szövetség a gyerekeinkkel, és az a szövetség, vannak feltételek. Ha a gyerek akar kapni valamit a szülőktől, akkor tenni kell valamit az asztalra. És ha ő nem teszi meg azt, amiről volt megbeszélve, akkor ő nem kapja azt a jutalmat. Nincs arról szó van itt, hogy kap születési nap ajándék vagy nem, mert az inkább a szövetséghez, ami feltételek nélkül. De ahol vannak feltételek, ha a gyerek nem csinálja az ő részét, akkor ő nem kap azt a jutalmat. Akkor feszült lesz az ő kapcsolat esetleg az ő szüleivel, az ő lázadása miatt. Nem befolyásolja azt, hogy a szülő szeret, de igenis fog befolyásolni az ő közössége a szüleivel. És vannak olyan gyerekek, ahogyan tovább felnőnek, teljesen lázadnak a szülők ellen. És akkor, amikor ez történik, lesznek következmények a gyerek életében, és lesznek következmények abban a kapcsolatban, abban a közösség, ami van egymással. És itt ebben az igében látjunk, hogy Isten azt mondja, hogy ez van az én népemmel. Ti vagytok az én népemet, én szeretem titeket. De. És ha tovább olvasunk, más helyen nézünk az igében, mi láthatjuk azt, hogy Isten sokkal nagyobb hangsúlyt tesz a belső emberre, mint a külső dolgokra. Mi, mint emberek, mi könnyebben tudunk foglalkozni a külsővel. Mi csak azt mondjuk, hogy ha a külső megvan, akkor minden rendben. De Isten azt mondja, hogy nem így van, hanem sokkal fontosabb, hogy mi van belül. És én csak gondolkodom arról, hogy ezzel a kis felújítás, amit mi csináltunk itt, mondhatjuk azt, hogy most már a külső rendben van. Nagyon szép az új kereszt. Sokkal jobban néznek ki a nyilaszárokat. Soha sem lesznek olyan, mint az igazi, de most már sokkal jobb. A külső rendben. De a kérdés Istennek, a fontosabb kérdés, mi van belül? Mi van a szívünkben? Az új szövetségben látjunk egy alkalom, amikor Jézus beszélt a farizeusokkal. És Jézus azt mondta neki, hogy ha van egy pohár, először kell tisztítani a pohár belsője. Mondta a farizeusnak, hogy ti olyan vagytok, mint a meszelt sírok. A meszelt sír kívülről nagyon szép. De ami bent van, egy sírban a sohasem szép. És ő azt mondta, hogy ők olyanok voltak, mint azok. Helyre tettek a külsőt, de elfelejtettek foglalkozni a belsővel. És nem tettek azt rendben. Az Ézsaiás 29. részben, a 13. vers, azt olvasunk, hogy mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, de szíve távol van tőlem. Vannak emberek, akik nagyon szépen tudnak beszélni. Mindent helyesen tudnak mondani. De lényegében képmutatók. Mert amit mondanak, az nem egyezik azzal, ami van az ő szívében. És Isten azt mondja, hogy az az ember, aki kívülről tud szépet csinálni vagy mondani, de belülről nincs rendben, az nem tetszik neki. Az nem felel meg neki. Amikor Dávid felkentek, mint király, és amikor a proféta ott volt, és a proféta akarta felkenni a Dávid egyik testvére, mert a proféta a külsőre nézett. És Isten kellett mondani a profétának, hogy a lényeg nem a külső. A lényeg a belső. És ő látta, hogy hosszú távon milyen lesz a Dávid szíve. Dávid se volt tökéletes. Dávid is bűnbe esett. De alapvetően az ő szíve Isten után szomjozott. Milyen volt a belső embere? Vagy az Új Szövetségben, a Péter első levelében, a harmadik részben, amikor Péter beszél a feleségekkel, a nőkkel, és azt mondja, hogy a te díszed ne legyen a külső. Itt esetleg a legjobb, hogy nem csak a külső. Nem mondja azt, hogy egyáltalában nem kell foglalkozni a külsővel, de azt mondja, hogy ha összehasonlítjunk a kettőt, a belső rész az sokkal fontosabb. Mi az utolsó napokban sokat dolgoztunk és sokat foglalkoztunk az épület külső részével. De a következő pár percben jó, ha mi egy kicsit foglalkozunk a belső részével. És a segítségünk lesz, amit ebben az igészakasz felolvastunk, a hetedik rész, a 14. vers. De megalázza magat népem, amelyet az én nevemre neveznek. Ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Csak érdekesen mondom azt, hogy az Isten népével, az Izraelvel nem. Nem sikerült nekik. Ők nem vették figyelembe ezt a négy gondolat ebben a versben. És azért látjunk, hogy mi lett a templommal. Azért látjunk, hogy az a nép fogságba került. Isten nem tudta tovább adni az ő áldást annak a népnek. Mert a nép elfordult Istentől. Ebben a 14. versben látjunk az Isten értékrendje. Az első az, hogy az emberek megalázta saját magunkat. Én az utolsó években sokat tanulok az alázatról. Valahogyan én azt láttam, hogy amikor én lelkész lettem, volt egy olyan meggyőződés bennem, hogy én most már mindent tudok. És valószínűleg van egy pár ember a gyülekezetben, aki azt is érezte, hogy ez a 35 éves fiú mit képzel, hogy ő valóban azt gondolja, hogy ő mindent tud. Az utolsó 30 évben esetleg én jutottam arra a pontra, hogy látom, hogy milyen sok mindent nem tudok. És mennyire szükséges van arra, hogy legyen egy egészséges alázat bennem. Amikor én fogom az Isten igét. Az Isten igé mindig alfölöttem. És lehetséges, hogy nekem van egy meggyőződésem, és én igyekszem helyesen értelmezni az igét, de én tudok tévedni. És azért látom, hogy szükség van arra, hogy ahogyan én fogom az Isten igét, én alázattal fogom az ő igét. Amikor én bánom emberekkel, fontos, hogy én látom azt, hogy alázattal kell bánni velük. Óvatos kell lennem. Nem szabad többet beleolvasni egy helyzetbe, mint valóban tudok. Ha mi alázattal bánjunk egymással, akkor nem lesznek feszültségek. Mert valahogyan az alázattal tudunk tisztelni a másik embert. És szükségünk van erre, egy közösségben. Szükségünk van erre az Isten népében. A másik, amit látjunk ebben a listában, az imádság. Az imádság, amikor mi fordulunk az Úrhoz imádságban, mi kifejezünk azt, hogy szükségünk van külső segítségre. Az az ember, aki nem imádkozik, ő bízik saját magában. Az ember, aki imádkozik, ő bízik Istenben. Kiben bízol? Saját magadban? Vagy Istenben? Látjunk azt, hogy ő az, aki megerősít minket. Ha nagyon jó diák voltál, akkor azt kell látni, hogy ő az, aki adta neked azt az eszedet. Ha nagyon jó sportoló vagy, akkor azt kell látni, hogy Isten az, aki adta azt a képességet. Megint ez érinti az alázat, de az imádságban az, hogy az egyik oldalon mi háladással, az, hogy Isten adott nekünk, ami adott. A másik a kérésekkel. Következő gondolat itt, keresik az én arcomat. Túl gyakran, mint hívő embereket, mi nem keresünk az Isten arcáját, hanem mi keresünk az Isten kezét. És amit akarok mondani az, hogy mi akarunk kapni valamit. Amit Isten igényel, az, hogy mi legyünk közösségben vele. Amikor mi keresünk az ő arcát, akkor az arcát abban ő nem ad valamit azzal, hanem mi csak látjuk azt, és tudunk örülni abban, hogy mi közösségben van vagyunk vele. Milyen jó keresni Isten, mert ő Isten. És mert szeretünk őt, és nem azért, mert én akarok követelni valamit tőle. A héten az egyik nap újjával olvastunk egy ahítatos könyvet, és benne volt a gondolat abban a könyvben, hogy nagyobb hit kell, amikor Isten nem válaszol a mi imádságunkra, mint amikor Isten válaszol. Ha mi mindent kapunk, ha minden jó az életünkben, akkor nagyon könnyű hinni. De amit Isten vár tőlünk, az, hogy legyen ugyanaz a hit bennünk, amikor Isten nem úgy válaszol, ahogyan mi kívánjuk. Akkor is kell bízni az Úrban. A negyedik gondolat ebben a versben, és megtérnek gonosz utaikról. Itt van szó az Isten népéről. És ezt mondja, hogy az Isten népe is tud fordulni rossz útra. Pár perc múlva fogunk részt venni az Úr vacsorában. De mielőtt részt veszünk az Úr vacsorában, kell vizsgálni a mi szívünket. Van-e valami gonosz az én szívemben? Van olyasmit, ami a keserűség gyökere az én szívemben? És ha ilyesmit van, ettől kell megtérni. Ezt kell megvallani, mint bűnt. Ezt kell rendezni Istennel, és esetleg bizonyos helyzetekben, ezt kell rendezni emberekkel. Múlt héten az Egri Gábor azt mondta, hogy ő követte az én példámat abban, hogy egy példa az Egyesült Államokból hozta, mint bevezetés. Én, mint befejezés szinte fogok elfogadni ezt a tanácsot, és fogok hozni egy példát az Egyesült Államokból. A probléma sok embernek, hogy nem is éltek, amikor ez történt. 1961-ben Kennedy volt az elnök. És amikor történt az ő beiktatás 1961-ben, az ő beszédében ő a következőt mondott. Ne azt kérdezd, hogy mit tett érted az ország, hanem azt, hogy te mit tettél az országért. Fordítom azt a mi helyzetünkre. Ne azt kérdezd, hogy mit tett értek a gyülekezet, hanem azt, hogy te mit tettél a gyülekezetért. Vagy lehetséges azt is úgy mondani ezt, ne azt kérdezd, hogy mit tett értek az Isten, hanem azt, hogy te mit tettél az Istenért. Isten már sok mindent tett. Ő üdvösséget adott. Ő új életet adott. Ő mindent adott nekünk, amire szükségünk van. Minden lelki ajándékot adott nekünk, amire kell. Ő minden tehetség adott, ami kell. És most már az, hogy én mit teszek? Van egy olyan kifejezés az angol nyelven, nem találtam a teljesen megfelelő a magyarban. Egy olyan kifejezés, ami mi nevezünk dead weight. A szó szerinti magyar fordítás, ami van a szótárban, a saját súlya valaminek. De amikor angolul mi használjunk ezt, mi néha úgy használjunk, hogy a saját sú egy olyan része valamiben, amire nincs szükség. So, ha tegyünk fel, hogy egy hajó egy nagy viharba kerül, és veszélyben van, akkor az egyik dolog, amit kezdenek csinálni, az, hogy vannak olyan dolog, ami van a hajón, amit azt megítélnek, hogy ez nem kell. Mert ez nem segít minket, ez nem előre visz minket, ez csak nehezíti azt, hogy mi tudunk előre menni. És a hajóról azokat a dobokat dobnak a vízbe. Óvatos akarok lenni a példámmal, mert a gondolat azzal, hogy ezen a hajón azt mondjuk, hogy vannak olyan emberek is, akik nem csinálnak semmit, akkor ők is dobjunk a vízbe. De amit akarok, hogy ezt látjuk a gyülekezetben, vannak olyan emberek, akik sohasem csinálnak semmit. Ők csak ott vannak, és olyan, mint ez a saját sú, amit lehúzza az egész. És sohasem volt az Isten terve, hogy a gyülekezet legyen tele olyan emberekkel, akik csak ülnek, és várnak, hogy ők kapnak. Hanem egy egészséges helyzetben mindenki tesz. Persze. Elismerjünk azt, hogy vannak olyan emberek, amit korlátozott, amit tudnak tenni, az, hogy idősebb, az hogy beteg, az, hogy van egy időszak az életében, amikor vannak bizonyos körülmények az ő életében. Néha én hallom emberek, akik azt mondanak, hogy én csak akkor cselekszem, ha Isten mutat nekem, hogy mit kell csinálni. Én azt mondom, hogy a helyes lenni, én ezt teszem, addig, ameddig Isten nem mutat nekem, hogy kell-e valami más csinálni. Értsünk a különbség a kettő között. Értsünk a különbséget. Az egyik ember azt mondja, hogy én csak itt várom. A másik azt mondja, hogy jó, ha azt szóltak, hogy kell segíteni ebben vagy abban, én azt csinálom, addig, ameddig más nem mutatnak. Ne azt kérdezd, hogy mit tett érted a gyülekezet, hanem azt, hogy te mit tettél a gyülekezetért. Amikor mi tovább lépjünk a jövőbe, én azt látom, hogy nagyszerű lehetőségek állnak előttünk. A kérdés az, hogy mi mit csináljuk. Mi éljünk azok a lehetőségekkel, mi áldozatokat hozunk, vagy mi olyan leszünk, mint a zsidó nép, akik ott voltak a templom megszentelésnél. Amikor Isten nagyon világosan mondta nekik, hogy mi az elvárás. És a nép sajnálom az ellenkező irányba ment. Isten hív minket. De megalaz a magat népem, amelyet én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcamat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mindból, megbocsátom vétkőket, és meggyógyítom országokat. Imádkozunk. Édes Atyánk, hálaadás van a szívünkben, hogy van egy otthonunk, ami az épület betölti azokat a feladatok, amire szükségünk van. De kérjünk, hogy segíts minket, hogy ne csak lenyugszok abban, hogy megvan az épület, hanem segíts minket látni azt, hogy ez az épület biztosít egy lehetőséget, hogy mi tudunk veled járni, hogy mi tudunk növekedni a saját hitünkben, itt ebben az épületben, itt ezek a testvérekkel, de kérjünk, hogy segíts minket látni, hogy ez egy lehetőséget nyit nekünk, hogy mi úgy tudunk szolgálni, hogy te kapjad a dicsőséget. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.